Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nap mint nap egyre többet halljuk, hogy az online ragadozók tényleges veszélyt jelentenek. Valószínűleg már régebben is jelen voltak a világhálón. De felkutatásuk nehézkesebb volt, és munkásságuk is jobban rejtve maradt az internet mélyén. Régebben a gyerekekre sokkal nagyobb veszélyt jelentettek a valós világban megbújó rosszakarók. Napjainkban azonban a ragadozók már szó szerint csak egy kattintásra vannak tőlünk és a gyerekeinktől is. Ott vannak az online játékok világában, közösségi média felületein, és még ki tudja hol. A sebezhető fiatalok sokszor vágynak a közösségük vagy gyakorlatilag bárkinek az elismerésére. A web hálójában pedig ott lógnak azok a prédára váró pókok, akik ismeretlenül is megadják ezt nekik. Belegondolni is borzasztó, hogy a kis tini lányod lelkét lehet, hogy egy állarc mögé bújt idegen simogatja, valahol az éterben. Ez veszélyes. Sőt, életveszélyes. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Kissé ritkábban, de kitartóan jelentkezem továbbra is. A mai epizódban az online életünk veszélyeiről fogok beszélni, melyek sokkal valóságosabbak, mint azt elsőre gondoltánk. Vágjunk is bele! A történetünk New Yorkban kezdődik. Azoknak, akik nem annyira ismerik a város térképét, illetve magát a várost, az óceánpart, a hatalmas felhőkarcolók és a Broadway juthat eszükbe róla elsőként. Na, ez Manhattan. New York egyik darabkája. Nem is olyan messze tőle a szomszédban fekszik Brooklyn, ami mondhatni családiasabb övezet, és megfelelően távol van Manhattan nyüzsgésétől. Ez az eset pedig pont Brooklynban történt. Shanisha Forbes itt nőtt fel. A családja elmondása alapján mindig jókedvű volt. Gyerekként szeretett játszani és táncolni, ugyanígy megnevettetni is az embereket. Fiatalkora ellenére is amolyan életvidám és céltudatos típus volt. Édesanyjával, Sandra Price-szal nagyon bensőséges volt a kapcsolata, ahogyan három nővérével is. Vidám és kis és zajos otthonban nőtt fel. Shanisha nagybátyja Alton a család közelében lakott feleségével és gyerekeivel. A két család sok időt töltött egymásnál. Alton nem mellesleg az NYPD tagja volt, azaz a New Yorki rendőrségnél dolgozott őrmesterként. Annak ellenére, hogy a lány már 14 éves volt, amikor az események történtek, tartotta a szokást, hogy összejárjon a rokonokkal, akik tisztán emlékeztek arra, hogy karácsonykor szinte táncra perdülve várta, hogy megkapja új telefonját. A régi készülékét ugyanis elveszítette, és hát tudjuk, hogy a 14 éveseknek szinte csak is a barátok számítanak, akiket a legnagyobb eséllyel telefonon keresztül érhet el. Bár a történetünk 2012-ben játszódik, ez már akkor sem volt másképpen. Nekem akkor egy HTC Desire készüléken volt, legalábbis úgy emlékszem, mondjuk én már akkor bőven nem voltam tini. Shanisha tehát újra felvehette a kapcsolatot barátaival az új telefonján keresztül. Brooklyn egyébként tökéletes környezet arra, hogy felnőjön ott az ember. Csendes városrész, ami megfelelően közel van a világ talán egyik legismertebb városközpontjához. Egy barátnője elmondása szerint a művészetekkel teletűzelt környék több mint ideális volt számukra. Kiváltképpen, mert mindketten nyitottak voltak ebbe az irányba. Shanisha igazából ekkor tájt került át egy olyan iskolába, ahol kifejezetten leendő írók számára indultak kurzusok. Tehetséges volt, olyannyira, hogy bekerült még egy ilyen művészeti gimnáziumba is. 2012 karácsonyát a lány a családjával töltötte. Később, január 5-én az épp szolgálatban lévő nagybácsi Alton egy aggasztó üzenetet kapott telefonjára Sanisa édesanyjától. Sandra azt írta neki, hogy bármilyen hihetetlenül is hangzik, szerinte lánya eltűnt. Elmondta Altonnak, hogy már több mint egy napja nem látta Sanisát. Próbálta hívni, de nem érte el. Körbekérdezte a barátait is, de senki sem tudta, hogy hol lehet. Sandra tudta, hogy csak egy napja tűnt el a lánya, de valahogyan érezte a zsigereiben, hogy valami nagyon nincs rendben. Alton pedig rendőrként nagyon jól ismerte a tinédzser eltűnések statisztikáját, köztük azt is, hogy azok sokszor csak elszöknek otthonról, majd napokkal később megkerülnek. Ez a papírformának megfelelő gondolkozás persze jól működik, mindaddig, amíg nem egy családtagról van szó. Unoka húga eltűnésének hírére Alton sem tudott egyből nem a legrosszabbra gondolni. Ezért azt javasolta Sandrának, hogy biztos, ami biztos alapon azonnal jelentse a lány eltűnését a hatóságnál. Ha ez megtörtént, akkor ő is próbál majd segíteni a belső oldalról. Miután Sandra megtette a bejelentést, egy nyomozó látogatta meg azon a szombaton, hogy további kérdéseket tegyen fel az eltűnéssel kapcsolatban. Elsőként azután érdeklődött, miért várt ilyen sokat a bejelentéssel. Sanisát ugyanazon a héten csütörtökön látta utoljára, sógorát és a rendőrséget pedig csak pénteken hívta. Ennek oka az volt, hogy Sandra azt hitte, el kell telnie 24 órának ahhoz, hogy bejelenthesse lánya eltűnését. Érdekes tény, hogy nagyon sok helyről hallja ezt az információt az ember, de természetesen ez nem minden esetben igaz. Például a okáért New Yorkban bármikor be lehet jelenteni valakinek az eltűnését, függetlenül attól, hogy az adott személy mióta nincs meg. Sandra a nyomozóknak elmondta, hogy aznap, azon a bizonyos csütörtökön, reggel 6:30, mielőtt elindult volna a munkahelyére, benézett Sanisa szobájába. A lány akkor még az ágyában aludt. Több mint egy órával később írt neki egy üzenetet, hogy mindenképpen keljen fel, nehogy lekésse a buszát az iskolába. Úgy tűnt, minden rendben van. Sanisa azonnal válaszolt is édesanyjának, hogy nyugodjon meg, már felkelt, sőt, már a buszon ül. Miután Sandra Price lányától ezt az üzenetet kapta, igencsak meglepődött, amikor az intézmény felhívta, miszerint lánya aznap nem jelent meg náluk. Annak ellenére sem, hogy édesanyjának azt írta, már úton van. A kérdéseket feltevő nyomozó azt is megkérdezte Sandrától, hogy lánya viselkedette hasonlóan ezt megelőzően. Az anyuka nem titkolta el, hogy bizony előfordult már, hogy Sanisa ellógott pár órát, vagy akár egy napot is az iskolából. De hisz tinédzser, és náluk ez nem meglepő, mondhatni megszokott dolog. Mondjuk szerintem nem megszokott. Legalábbis én nem ez a fajta tini voltam. Minden esetre a régi kihágások ellenére Sanisa jelen viselkedése egyáltalán nem volt rá jellemző, sőt, kifejezetten aggasztó volt. Sosem maradt volna ilyen hosszan távol anélkül, hogy kapcsolatba lépett volna az anyjával. A barátairól nem is beszélve. New York minden egyes körzetére egy vagy két hasonló eset jut. Naponta. Belegondolva, ezek elképesztően nagy számok. És bizony az eseteknek nagy részében csak tini szöktösésről van szó, ahol az elkoborolt fiatalok idővel előkerülnek. Ha beleképzeljük magunkat egy hasonló helyzetbe, azt gondolom még jobb is azzal nyugtatni szülőként magunkat, hogy a statisztikák szerint csak lelépett és pár nap, rosszabb esetben pár hét múlva hazajön a gyerekünk, mint hogy azonnal a legrosszabb forgatókönyv jusson eszünkbe. A szülők számára ez egész biztosan egy megnyugtató végkifejlet lenne. Mondhatnánk azt is, hogy happy ending. Hát itt most nem ez történt. A rendőrségnek elsőként Sanisa életébe kellett jobban belelátnia ahhoz, hogy fel tudják venni az események fonalát. Egy tinédzserhez pedig a barátaink keresztül vezet az út. Meg kellett találni azokat, akikkel együtt lógott, valamint a napi rutinjait is át kellett nézni. Meg persze egy 14 éves lánynál már azt sem lehet kihagyni a kérdések listájából, hogy vajon járt-e valakivel, volt-e neki barátja. Én mondjuk ilyet a lányomtól biztos nem mernék kérdezni, pedig ő is 14 éves. Szerintem még a rendőröket is elhajtaná a francba. Mindegy is. Sanisa édesanyja és nővérei egybehangzóan azt állították, hogy még csak 14 éves, egészen biztosan nincs barátja. Sőt, abban sem hittek igazán, hogy egyáltalán szóba áll fiúkkal. Következő lépésként elkérték a lány közösségi profiljainak neveit, amiket egyelőre csak mint látogató tudtak megnézni, elvégre az azokhoz tartozó jelszavakat nem ismerték, így belépni sem volt lehetőségük, csak Sanisa idővonalát tudták ellenőrizni. A telefonját is próbálták megtalálni, de az addigra már ki volt kapcsolva. A mobil adatainak lekéréséhez pedig időre volt szükségük, hiszen nem egy gyilkosság után nyomoztak, hanem egy eltűnési ügyben. Ilyenkor a telefontársaságok nem annyira segítőkészek, hogy persze itt az adat, vigyétek csak. Gondolom azért, nehogy visszaéljenek vele. A rendőrségnek kezdetben így nem volt más lehetősége, mint ellenőrizni Sanisa közösségi média felületeit. Milyen érdekes belegondolni abba, hogy akár csak 50 évvel ezelőtt is mennyivel nehezebb volt valakit megtalálni, vagy utána nyomozni. Manapság már mindenkinek van digitális lábnyoma, amit ilyen esetekben egyszerűen elő lehet venni. Például a streaming szolgáltató épp rögzíti, hogy te a Bűntények podcastet hallgatod. A telefonod meg az, hogy hol. Sanisa miután üzent édesanyjának, hogy minden rendben van és a buszon ül a suliba menet, megváltoztatta a Facebook oldalának státuszát. Ez első ránézésre nagy megkönnyebbülés volt, hiszen ezek szerint az üzenet küldésekor a lány nem volt vészhelyzetben, mivel tudott Facebookozni. Viszont az új státusz üzenete még a nővéreiben is azt a kérdést vetette fel, hogy vajon ténylegesen olyan jól ismerik-e kis húkat, mint azt ők gondolják. Azon a délutánon, állítólag a buszon ülve, Sanisa ugyanis a következőre módosította státuszát. Úton vagyok moziba. ... Vele. A rendőrség első kérdése egyből az volt, hogy kire utal az a vele? Ki a titokzatos fiú? A válasz viszont senki sem tudta. Még a nővéreinek sem volt halvány fogalma sem arról, hogy kire gondolhatott. Jogosan merül fel bennetek a kérdés, hogyan lehetséges, hogy csak a rendőrségnek jutott eszébe ellenőrizni Sanisa Facebook profilját. Édesanyja és nővérei miért nem gondoltak rá korábban? A válasz talán abban rejlik, hogy 2012-t írunk, és ekkor, bár a Facebook az aranykorát élte, az idősebb generációknak még nem volt triviális. Talán ma már az, amikor a fiatalok meg már rég más platformokra költöztek át. Abban sem vagyok biztos, hogy tudták, hol és milyen profiai vannak a 14 éves lánynak. Ahogy híre ment, hogy a család keresi az eltűnt tinédzsert, egy a közeli közösségükben élő fiú, név szerint Tony Herbert úgy határozott, hogy segít, és közzétett Sanisáról egy plakátot népes online baráti körében. És itt megint visszatérhetünk az 50 évvel ezelőtti bűnügyekre, és arra, hogy manapság mennyivel könnyebb, jóval nagyobb publicitást szerezni egy-egy ügynek. Már mostanában a sok információ és digitális szmog közt sokszor elvész az értékes tartalom. Értem ez alatt a két műkörön fotó között megbújó Keressük kampányt. Ezektől eltekintve Tony kezdeményezése sikerrel járt. Nagyon sokan továbbosztották a Sanisa eltűnéséről szóró hírt, sőt, a szó szoros értelmében vett baráti kör még ennél is tovább ment. Szórólapokon is terjeszteni kezdték az eltűnt lány fényképét. A közösség és a rendőrség válvetve próbált választ keresni arra a két kérdésre, hogy hová mehetett moziba Sanisa, és a legfontosabb, kivel ment oda. A nyomozók számára egyértelművé vált, hogy a tovább lépéshez meg kell kapniuk a lány telefonjának adatait, és a Facebook profiljának hozzáférését. Látniuk kellett, hogy kivel beszélgetett, és ki kellett deríteniük, hogy ki az a titokzatos fiú. Eközben persze a klasszikus rendőri munkáról sem feledkeztek el, végignézték a lány online ismerőseit. Ebből 1600 volt, ami hatalmas mennyiség. Viszont emlékezzünk vissza, annak idején mi is boldogan bejelöltünk és visszaigazoltunk mindenkit. A rendőrség priorizálta a közösségi médiában fellett barátokat. Egy fiatal lánynál, bizonyos Michelle-nél kezdték a kérdezősködést, aki Sanisa állítólagos leges legjobb barátnője volt. Amikor Michelt a Facebook státuszban szereplő ismeretlen fiúról kérdezték, ő sem volt biztos abban, hogy barátnője kire gondolt. Elmondása szerint Sanisa nemigen beszélt neki fiúkról, sőt, senkinek sem beszélt ilyesmiről. Ezért nem is tudott biztosat mondani, viszont két nevet említett, akikről azt gondolta, valamilyen közük lehetett Sanisához, akikkel a lány mintha csetelt volna online. Az egyik név Markus, a másik pedig Chris volt. Többet viszont nem tudott a fiúkról. Michelle ezen felül azt is elmondta nekik, hogy Sanisa csak szeptemberben kezdte az írói középiskolát, ahol nehézségei akadtak a beilleszkedéssel. Sőt, igazából kiközösítés és zaklatás célpontja lett, ami olyan súlyossá fajult, hogy a lány szülei kérvényezték az intézet igazgatóját, hogy Sanisa pár perccel hamarabb eljöhessen, hogy ne kelljen összetalálkoznia az őt piszkáló tanulókkal. Bár otthon kedves, jókedvű és nyitott volt, az iskolában új lányként inkább visszahúzódott, ami elegendő volt ahhoz, hogy kipécézzék maguknak a bántalmazók. Hamar kiderült, hogy a zaklatás mögött egy fiú állt, név szerint William Harris. A rendőrség erre szintén a Facebook alapján jött rá, ahol Williams az iskolához hasonlóan nyíltan zaklatta Sanisát. Borzasztó dolgokat írt róla, és különböző obszcén neveken hívta. Annak idején ugyanis még bárki tudott bárkinek az idővonalára írni. Legalábbis én így emlékszem. A rendőrségnek ez a jelenség igazából nem volt újdonság. Több eset is történt már ezt megelőzően, ahol gyerekek vagy tinédzserek csoportja kiszemelt a korosztályukból egy valakit és zaklatta. Egészen a fizikai bántalmazásig. Nem is kell egyébként nagyon messzire mennünk, hisz hazánkban is nagy port kavart a 2000-es évek elején Kocsis Franciska ügye, akit kettő, valamivel idősebb kortársa kínzott, majd ölt meg. Gipszére pedig a Game Over feliratot írták. Link Franciska ügyéhez a leírásban. Vajon mi húzódhat meg az ilyen tinédzserkori zaklatások mögött? Hallgassuk meg, mit mond Karner Beáta a szakpszichológus erről.
Érdekes kérdés, hogy kiből válik zaklató, és ki lesz zaklatott. Vajon ez különbözik az online térben és a való életben a tinédzser korosztályt illetően? Az az álláspont, hogy a zaklatás dinamikáját tekintve ugyanolyan. Hiszen az áldozat és préda effektust visszük át a való életből a szájbervilágba. Mi motiválja a zaklatót? Befolyásolás, hatalom iránti igény, az agresszió levezetése. Annak megélése, hogy nála van a kontroll valaki felett. Halmozottan frusztrációt megélő, distresszben lévő, elnyomott fiatalok gyakran a szociális térben élik ki a hatalom iránti vágyukat. Ez különösen akkor jellemző, ha ehhez támogatókat is találnak, és falkában tudnak rombolni. Az online tér annyiban könnyíti meg a dolgukat, hogy ott egyénileg is képesek hatást gyakorolni, hiszen fizikai adottságaik, kinézetük kevésbé számít, illetve áruhát is ölthetnek. Ha jól kommunikálnak, megfelelően használják a hangulatjeleket, reaktívak, akkor már is jöhet a hatalom átvétel a kiszolgáltatottak felett. Áldozatnak nem kell születni. Elég egy nehezebb élethelyzet, egy normatív krízis, mint a serdülőkor, ahol az én kép még illékony, ingadozik a kortársak visszajelzései alapján. Egy ilyen szituációban, amikor valaki kirekesztetnek érzi magát a való életben, elképesztően tudhatni mások önzetlennek tűnő figyelme. Egy éhes embernek egy falat kenyer is oázis. Ugyanúgy a mellőzöttnek egy like a világot jelentheti. A fiatal pácienseimnél tapasztalom, hogy mennyire kiszolgáltatottak mások visszajelzéseire. A következőt említik például nagyon gyakran. Bosszant, hogy leláttam hozzá az üzenetemet, aztán meg órákig nem válaszol. Ilyenkor az az érzésem, hogy nem vagyok fontos, vagy el is felejtett. Erején. Arra nem gondolsz, hogy éppen edzése van, ebédel, vécén van, esetleg bevásárol? Te mindig abban a másodpercben szoktál reagálni, amikor üzenetet kapsz. Az életkor nehézsége, hogy nagyon érzelem és indulatok által vezérelt. Számukra nehezebb tágabb perspektívából tekinteni egy élethelyzetre, más nézőpontokat is megvizsgálni, vagy akár okokozatokat keresni. Ebben kell a felnőtt, vagy idősebb testvér, egy rokon, esetleg szakember segítsége, aki pont abban működik közre, hogy szélesíti a látókört, és kiragadja a problémát a kontextusból. Azt is meg kell tanulniuk elfogadni, hogy nem lesznek minden életszakaszban egyformán vonzóak, kívánatosak mindenféle személynek, de ettől még ugyanolyan értékesek. Különböző karakterek vagyunk, ahogy nekünk sem szimpatikus egyformán minden szomszéd, igaz, Peti? Tudnélik, mi szomszédok vagyunk. Mi sem váltunk ki folyamatosan ovációt a környezetünkből, ami teljesen rendben van. A gyermeki kíváncsiságot visszafogni nehéz. Kanalizálni kell, és ahogy adásonként is hangsúlyozom, a hétköznapi sikerélmények táptalaját kell megteremteni. Abból tesz szert a fiatal, erőre, így domborodik az önbecsülése, és jobban lepattannak róla a beszólások, vagy bármilyen devalváló megnyilatkozás.
Sanisa ügyében a rendőrség úgy döntött, hogy mielőbb fellép William ellen. Kicsit jobban utána jár az online jelenlétének. Ekkor fedezték fel, hogy William azon profilját, amit a lány zaklatására használt, azóta törölte. Ez némiképpen aggasztó jel volt, ezért úgy döntöttek, hogy beszélnek a fiúval. William elmondása szerint nem tudta, hol van a lány, és sosem bántotta. Sőt, igazából azt sem tudja pontosan, miért kezdte el zaklatni. Úgy emlékezett, hogy talán azért, mert mások is kikezdték a középiskolában. Nem is akarok ebbe belemenni, de kérlek gondoljatok most bele abba, hogy milyen hihetetlenül nehéz lehet ma gyereknek lenni. Rendben, válaszolták a rendőrök a fiúnak. Mikor el is hisszük, hogy nem tudod, miért zaklattad a lányt, arra már nehezen találunk magyarázatot, hogy miért törölted le a profilodat Sanisa eltűnését követően. Csak nem el akartad rejteni, miket tettél. William válasza erre gyors és kézenfekvő volt. A Facebook tiltotta le a profilt, pont a zaklatások miatt. Williamsnek alibija is volt Sanisa eltűnésének idejére. Iskolában volt, majd kosárlabda edzésre ment. A rendőrség ellenőrizte, és az elmondottak szilárd alibinek bizonyultak. Eközben a lány családja folyamatosan igyekezett fenntartani a média figyelmét. Megosztották Sanisa utolsó Facebook státuszát, és kérték az embereket, hogy segítsenek megtalálni a titokzatos fiút, akivel állítólag moziba ment. A rendőrség eközben végigjárta a lehetséges mozikat, ahol kikérdezték a személyzetet, és ellenőrizték a biztonsági felvételeket. Sanisa sehol sem tűnt fel, és egy alkalmazott sem emlékezett rá. A háttérben több lehetséges nyomnak is utána jártak, de a siker elmaradt. A keresés tovább folytatódott, egészen addig még be nem futott egy segélyhívás. Egy a kutyáját sétáltató férfitól, aki a Gerichen Beach óceáni part szakaszán egy 14-15 évesnek tűnő lányt talált levetkőztetve, holtan a homokban. A Sanisa ügyén dolgozó nyomozók azonnal a helyszínre siettek, abban bízva, hogy nem az eltűnt fiatal lányt találták meg. A hívásban említett szakaszra érve, szembesülniük kellett a ténnyel, hogy a test nagyon össze volt égetve, ezért az azonosítást nem tudták a helyszínen elvégezni. Pár napba telt, mire sikerrel jártak. Sajnos a parton megtalált fiatal női holttest Sanisa Forbes volt. A testen talált égések leginkább a kézfejek, a karok és a lábak körül voltak láthatóak. A boncolás a halál okát fulladásként határozta meg, amit valószínűleg folytogatás okozott. Más sérülést és szexuális erőszakra utaló nyomot nem találtak. Mivel az égések megnehezítették az azonosítást, a rendőrségnek be kellett hívni a Sanisa nagybátyját és édesanyját, hogy azonosítsák a holttestet. Az anyuka ezt követően azt nyilatkozta, hogy az eddig átélt borzalmak után az összeégett lányának alakját már sosem fogja tudni elűzni az emlékezetéből, és az élete már sosem lesz a régi. A nyomozók alaposan átkutatták a part szakaszt, ahol a testet megtalálták, és nem messze a felfedezés helyszínétől tábortűz nyomaira bukkantak. Azt feltételezték, hogy Sanisát vagy szándékosan égették meg, vagy véletlenül esett a tűzbe, és a vele lévők megijedtek, majd elmenekültek. A tűzhelye mellett találtak egy üres és egy telisörös dobozt, sőt, az italokhoz tartozó blokkot is megtalálták, amin a vásárlás helye és ideje is rajta volt. A söröket január 5-én délután 2:30-kor vásárolták, ami a Sanisa eltűnését követő nap. A rendőrök ellátogattak az italboltba, ahol a vásárláshoz tartozó hitelkártya adatait és a biztonsági kamera felvételeit is begyűjtötték. A videón egy férfi látható, ahogy megvásárolja a szóban forgó söröket. A hitelkártya adatai egy 22 éves orvostanhallgatóhoz vezettek, akit sheriffnek hívtak, és Brooklynban lakott. A rendőrök meg is találták nem messze az otthonától. A feltett kérdésekre azt válaszolta, hogy nem ismeri Sanisát, és a haverjaival volt a parton iszogatni, de akkor még nem volt ott semmiféle tábortűz. Eleinte sheriff vonakodóan felelt a kérdésekre, ezért az őt kikérdező rendőrök kifejezetten gyanakvóan viszonyultak hozzá. Miután leesett neki, hogy voltak éppen egy gyilkossági ügybe keveredhet bele, elmondta, hogy csak azért óckodott a válaszadástól, mert nem csak ittak a parton, hanem füvesztek is. Azonban bevallotta, így, hogy most egy kicsivel komolyabb ennél a tét. A nyomozók DNS mintát is kértek tőle, de leginkább csak azért, hogy lássák, hajlandó-e adni. Hajlandó volt. Időközben megérkeztek Sanis a Facebook adatai a szolgáltatótól, amiket el tudtak kezdeni elemezni. A telefonja adataira még várni kellett, de az újonnan beérkezett információk már jó kiinduló pontként szolgáltak. Mint kiderült, Sanisa nagyon sok emberrel beszélgetett a Facebookon, sőt, több férfival flörtölt is. Olyanokkal, akiket a való életben nem is ismert. Egy fiatal tinédzserre nézve ez igencsak aggasztó. Főleg, hogy mi tudjuk, és a rendőrség is tudta, hogy bárki megbújhatott a felhasználó nevek mögött. Ahhoz, hogy kiderítsék Sanisa beszélgető partnereinek kilétét, a rendszerben tárolt telefonszámokhoz fordultak. Nem tudom, mennyire emlékeztek, de a Facebook elkérte a telefonszámot is a regisztráció alkalmával. A listázott számokat egész egyszerűen pedig összevetették a rendőrségi adatbázisban lévőkkel. A rendszerezést követően 10 olyan középiskolás fiút találtak, akik online kapcsolatban voltak a lánnyal. Az érintett fiúk 18 év alattiak voltak ugyan, de ennek ellenére mindannyian kooperáltak a hatósággal és elismerték, hogy cseteltek Sanisával. Azt viszont nem tudták, hogy mi történt vele. Személyesen nem találkoztak sosem. Időközben befutottak a mobil szolgáltatótól a telefonadatai is. Köztük a ki- és bejövő üzenetek, illetve hívások listája. Kiderült, hogy egy bizonyos szám 30-40-szer hívta Sanisát, mielőtt eltűnt. Majd a megtalálásáig napi 40-szer próbálkozott, szintén ez a telefonszám. Összességében az eltűnéséhez vezető napokon erről a számról 120 hívás és üzenet érkezett a lány telefonjára. Lehet, ez most soknak tűnik, de vegyük figyelembe, hogy tinikről beszélünk, akik a technológiával a hónuk alatt születtek és élnek. A rendőrök utána jártak, kihez tartozhat a szám, aminek tulajdonosa egy bizonyos Christian Ferdinand volt, legalábbis az adatbázis szerint. A címe pedig nem volt messze Sanisa otthonától. Emlékezzünk vissza, hogy a lány barátnője Michel is valamilyen Kriszt említett, mint lehetséges fiúismerőst. A nyomozók azonnal kimentek a helyszínre, ahol meglepődve tapasztalták, hogy a cím egy telefonbolté. Úgy tűnt, hogy hamis címet adott meg a telefonszám regisztrálója annak megvásárlásakor. Természetesen ellenőrizték a bolt tulajdonosánál, hogy van-e valami kapcsolata a Christian nevű illetővel, de annak fogalma sem volt arról, kiről lehet szó. Csak egy egyszerű telefonbolt volt. Minden esetre nem valami biztató jel, hogy a fiú, aki megkörnyékezte a fiatal lányt, hamis címre regisztrálta a mobil számát. A rendőrök ezek után a közlekedési adatbázisban próbáltak kutakodni, hogy ez a Christian Ferdinand valóban létezik-e, vagy már maga a név is csak kitaláció. Miközben az adatokra vártak, tovább folytatták Sanisa telefonjának elemzését. Találtak is egy másik szembetűnő telefonszámot, amivel a lány az eltűnését megelőző este 35 percet beszélt. Éjszakában nyúlóan, pontosabban hajnal egyig. Lehet, egy 35 perces hívás egyébként nem lenne feltűnő. Jelen esetben annak időpontja azonban gyanússá tette a számot. Arról nem is beszélve, hogy erről a számról több üzenet is érkezett abban az időszakban Sanisa készülékére, sőt, még közvetlenül a telefon kikapcsolását megelőzően is. Úgy tűnt, talán a szám végén lévő személy az, akivel Sanisa utoljára kommunikált. Akivel 35 percet beszélt éjszaka egy Derek nevű középiskolás fiú. A rendőrök meg is találták Brooklynban. Derek elismerte, hogy a Facebookon ismerte meg Sanisát, sőt, azt is, hogy ő a titokzatos idegen a státuszból. Ő és Sanisa azt tervezték, hogy azon az ominózus napon először találkoznak személyesen és elmennek együtt moziba. A lány azonban felültette. Amikor reggel hívta, hogy egyeztessék az aznapi tervet, Sanisa furcsán és titokzatosan viselkedett, és csak annyit mondott neki, hogy bocsi, de ez most nem fog összejönni, talán majd egy másik alkalommal. Ráadásul Dereknek végig az volt az érzése, miközben beszéltek, hogy valaki van a lánnyal. Nagyon máshogy beszélt hozzá az előző estéhez képest, amikor hajnalig trécseltek a telefonon. Derek alibije, miszerint a nagybátyjával volt egész nap, megállta a helyét. A nyomozók elhitték, hogy igazából sosem találkozott a két fiatal. De akkor mi történhetett? Random elrabolta és megölt egy idegen? Vagy a titokzatos Christian Ferdinand állhat az eset mögött? Vagy az iskolai zaklatás? Valahogyan eddig bármelyik úton is indult el a nyomozás, mindig zsákutcába jutott. De még ott volt a telefon adótornyok által becsült helyzete, ami bár nem ad pontos helyet, de jól meghatározható az alapján a környék, ahol Sanisa járt. A lány az eltűnésének napján, amikor reggel 8 óra 15-kor üzent édesanyjának, hogy minden oké, a buszon van, valahol egészen máshol volt. Legalábbis telefonjának helyzete szerint. Ami egy a busz útvonalától merőben eltérő helyen csatlakozott a mobiltoronyhoz. Sanisa tehát hazudott, és eszében sem volt aznap iskolába menni. Persze valószínűleg annyi igaz volt az üzenetben, hogy egy buszon ül. Csak éppen nem az iskola buszon, hanem egy városin, ami az iskolától és Derektől épp elfelé vitte. Ez is igazolta Derek történetét, miszerint sosem találkoztak Sanisával. Időközben megjöttek a közlekedési hatóságtól Christian Ferdinand adatai. Ez alkalommal valós címmel. Christian valójában Maine-ben lakott, nem Brooklynban, és villanyszerelőnek tanult. Maine egyébként körülbelül egy óra repülőútra van New Yorktól. Mielőtt meglátogatták volna a férfit, a rendőrök ellenőrizték az ő telefonjának az adatait is. Meglepő módon ugyanazon toronyhoz csatlakozott Brooklynban, amelyikhez Sanisájé is, abban az időben, amikor a lány ott tartózkodott. A nyomozók a fiú fényképét megmutatták Sanisa családjának, hát ha felismerik. Sajnos ez nem így történt. Sőt, Sanisa édesanyja azon is rettentően meglepődött, hogy lánya milyen sok idegen emberrel, köztük férfiakkal tartotta a kapcsolatot online. Azért ne feledjük el, hogy 2012-ről beszélünk, amikor még az internetes ragadózók létezése nem volt annyira benne a köztudatban. A nyomozók meglátogatták a fiatal férfit és megmutatták neki Sanisa képét, hogy felismerje. Christian azt mondta, hogy nem ismeri a fotón látható lányt és tagadta, hogy köze lenne hozzá. Mivel egyből hazugsággal indított, a rendőrök úgy érezték helyesnek, ha ők sem járják végig a tiszteletköröket, ezért válaszul felolvasták a jogait és átkapcsoltak kihallgatás üzemmódba. Szembesítették a bizonyítékokkal, miszerint tisztában vannak azzal, hogy beszélgetett a lánya a Facebookon, ahová egy második telefonszámmal regisztrált, amihez ráadásul hamis címet adott meg. Erre végül a fiú elismerte, hogy tudja, kiről van szó, és igen, beszélgettek online. De nem ő akarta. Miután a lány valahogyan rátalált a profiljára, teljesen a megszállottjává vált, és minden áron találkozni akart vele. Ő erre határozottan megmondta neki, hogy nem érdekli a dolog. Ja, igen, 30-40-szer mondta ezt el naponta. A kihallgatás során kiemelte, hogy ez egyébként állandó probléma nála. Mármint, hogy a nők folyton belehabarodnak. Mondjuk ez elég narcisztikusan hangzik. Arról nem is beszélve, hogy akkor a 20 éves Christiannak miért volt szüksége a 14 éves Sanisa társaságára, ha egyébként lépten nyomon nőkbe botlott. A kis néger Justin Bieber. A bűntények közösségi média felületein természetesen láthattok képet a hódító villanyszerelőről. Végül Christian azt is beismerte, hogy személyesen is találkozott Sanisával egy parkban. A lány akkor is annyira odáig volt érte, hogy ott azonnal le akart vele feküdni. Ő viszont nem ment ebbe bele, mert tudta, hogy kiskorúval törvénysértő egy ilyen aktus, főleg nyilvános helyen. Azt is elmondta, hogy Bostonban él a barátnője, és egy alkalommal, amikor nála volt, Sanisa üzent neki, mégpedig azt, hogy terhes. Erre a kihallgató rendőrök szemöldöke kérdőn szaladt fel a homlokukra, hogy ha csak egyszer találkoztak, és akkor sem történt köztük semmi, akkor mi köze lett volna Sanis a feltételezett terhességéhez? Sőt, egyáltalán miért írt volna ilyet neki a lány, aki kora ellenére nyilván tisztában volt azzal, hogyan születik meg egy gyerek. Miután a saját csapdájába belesétált, a magát jóképűnek tituláló, ám bár fele annyira sem okos Christian, bevallotta, hogy mégiscsak találkozott Sanisával több mint egyszer. Sőt, le is feküdtek egymással, vagy háromszor, és hát ezért gondolhatta a lány, hogy tőle terhes. Christian eleinte azt állította, hogy a terhességgel kapcsolatos üzenetet követően többi nem találkoztak, sőt, még csak nem is hallott a lány felől. Ezt persze azonnal megcáfolták a rendőrök a ténnyel, hogy telefonjaik a lány eltűnésének időpontjában azonos környéken tartózkodtak. A fiú hallgatott egy percig, majd azt mondta, jól van, akkor mindegy, elmondom az igazat. Elmesélte, hogy Sanisa könyörgött neki, hogy beszéljenek annak ellenére is, hogy ő tisztán megmondta, nincs szüksége arra a gyerekre. A lány viszont azzal érvelt, hogy fél, még csak 14 éves és szüksége van rá, hogy támogassa. Így el, lehet még közös jövőjük. De ő, mármint Christian, mindenre azt válaszolta, hogy nem érdekli, szabaduljon meg a babától. Végül aztán belement, hogy találkozzanak. A férfi az unokatestvére lakására hívta Sanisát, ami pontosan az ominózus mobiltorony körzetében volt. Christian elmondása szerint eleinte csak együtt lógtak. Majd a lányt hívta valami Derek nevű személy, akit lepattintott. Ezután újból előjött a gyerek témával és azzal, hogy tervezzenek együtt jövőt. Erre ő, Christian, mindent hárított és hallani sem akart a dologról. Viszont szexelni azért szeretett volna a lánnyal ott abban a pillanatban is. Ez alapján Derek megérzése, miszerint volt más is Sanisával a telefon beszélgetésük alatt, helyesnek bizonyult. Az meg, hogy a 14 éves lány ilyen szinten belehabarodjon egy 20 éves férfibe, talán nem is meglepő. Lehet ezért is illegális fiatalkorúakkal szexuális kapcsolatot létesíteni. Az ő érzelmi érettségük még nem áll készen arra, hogy egy felnőttel intim viszonyba kerüljenek, nem is beszélve a testi érettségükről. Sanisa valószínűleg fel sem fogta a terhesség tudatának valódi súlyát. Christian azonban igen. Ezért a már veszekedésbe hajlott találkozójuk közepén a férfi bevallása szerint fogott egy párnát a kanapéról, a lány arcára szorította és azzal hallgattatta el. Miután végzett, a testet a homokos tengerpartra vitte, ahol egy öngyújtó és egy Axe spré segítségével megpróbálta elégetni. A történet alapján a rendőrök újra ellenőrizték Sanisa boncolási jegyzőkönyvét, amiben semmiféle utalás sem volt arra vonatkozóan, hogy a lány terhes lett volna. Persze, ettől függetlenül ő még hihette ezt magáról. Christian Ferdinándot 2014-ben bíróság elé állították emberülés vádjával, és végül 19 évtől életfogytiglanig terjedő börtönbüntetésre ítélték. Azért csak annyira, mert a története alapján a gyilkosságot nem előre megfontoltan, hanem felindultságból követte el. Ami enyhítő körülmény, ezek szerint. Sanisa unokatestvére, Kerry N. Thomas a következőket mondta az esetről. Sanisa, akit mi csak Miminek hívtunk, sosem fog 16 éves lettem pólóban parádézni, vagy főiskolára menni. Ferdinánd 20 éves, ekkora már férfivá kellett volna érnie, de ő ennek a közelében sincs. Mielőtt lezárnám a mai részt, gondoljunk újra vissza arra a 14 éves lányra, aki az online térben kereste a lelkitámaszt, az elfogadást és a megerősítést. Mindezt sokaktól meg is kapta. De sajnos az egyik ilyen személy egy ragadozó volt, aki szerelmi kötelékbe csalta az éretlen tinit, majd végzett vele. Sokszor mondjuk, hogy bezzeg a mi korunkban. Akkor aztán sokkal nehezebb volt az élet. Hát lehet, hogy bizonyos tekintetben igen. De azon korok gyermekeinek biztonsága már rég elveszett. A ma felnövekvő kicsiknek és tinédzsereknek olyan veszélyekkel kell szembenézniük, amiket talán el sem tudunk képzelni. Nem irigylem őket, hiszen a társas kapcsolatok javítására életre keltett felületek igazából csak degradálják azt, amiért létrehozták. És olyan potenciális veszélyeknek adnak végtelen teret, mint a cyberbullying, pedofília, erőszak és illegális szex. Ne értsetek félre, én is használom a kor vívmányait, de én felnőtt fejjel teszem. Ha esetleg pont hallgatod ezt a műsort, és te is hasonló cipőben jársz, vagy ismersz olyat, aki igen, akkor ne félj segítséget kérni. A nane.hu oldalon minden ilyen irányú kérdéseddel kapcsolatban találsz választ. Vagy ha nem így lenne, akkor telefonszámot, amit felhívhatsz. További link a részhez tartozó leírásban. A mostani epizódot is Mentő Anna, könyves blogger lektorálta. Közreműködött Karner Beáta, szakpszichológus. Köszönöm, hogy velem tartottatok ismét. A következő epizódig sziasztok, és gondoljátok meg kétszer is, kivel álltok szóba az interneten.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.